Kedves hallgatom! Mózes harmadik könyve 15. részének 25. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Ha több napig tart az asszony vérfolyása, a havi tisztulása idején kívül is, vagy ha a folyás a havi tisztulás idejénél tovább tart, akkor tisztátalan legyen folyásának egész idején, épp oly tisztátalan, mint havi tisztulásának idején. A fekvőhelye, amelyen folyásának egész ideje alatt fekszik, mindenestül olyan legyen, mint amilyen a fekvőhelye a havi tisztuláskor. Minden holmia, amelyre ráül, tisztátalan legyen, mint amilyen tisztátalan a havi tisztuláskor. Bárki ér hozzá azokhoz, tisztátalan legyen, mossa ki azért a ruháját, mosakodjék meg vízben, és legyen tisztátalan estig. Ha az asszony megtisztul folyásától, számoljon még 7 napot, és azután már tiszta. A 8. napon vegyen 2 gerlicét vagy 2 galambfiókát, és vigye el azokat a paphoz, a kijelentés sátrának a bejáratához. Mózes 3. könyve, 15. rész, 25. verstől a 29. versig. Ez az ige rész szokatlan kérdésekkel foglalkozik. Ez leírja az elkülönülés szabályait és azt a tényt, hogy az asszony tisztátalanná teszi az ágyat, amin fekszik, és mások is beszennyeződnek általa. Ez megmagyarázza azt az áldozatot is, amit bemutat, amikor megtisztul vérfolyásából. Ezáltal betekintést nyerünk abba a gyötrelembe, amit a vérfolyásos asszony átélt, aki Krisztushoz ment gyógyulásáért. A törvény kizárta őt a másokkal való kapcsolatból, de mégis megérintette Jézust. A törvény elzárta őt a templomtól és Isten nyilvános imádatától. Az Úr Jézus kegyelme azonban meggyógyította és helyreállította őt, ugyanakkor Jézus elismerte hitét. Jézus a forrás, ami tisztátalanságunk megtisztítására. Így óvjátok Izrael fiait a tisztátalanságtól, hogy meg ne halljanak tisztátalanságuk miatt, tisztátalanná téve hajlékomat, amely közöttük van. Ez a törvény vonatkozik a folyásosokra, arra, akinek magömlése van, amely által tisztátalanná lesz, meg arra, aki havi tisztulásban szenved, arra, akinek folyása van akár férfi, akár asszony. Végül arra a férfira, aki tisztátalan asszonnyal hál. Mózes 3. könyve, 15. rész, 31. 32. és 33. vers. Nyilvánvalóan a szexuális bűnök elsődlegesen kerülnek vizsgálat alá e fejezet vége felé. Ez utal a vérbajokra, és leírja, hogy halálbüntetés járt annak, aki nem engedelmeskedett e szabályoknak. A rejtett bűn nem jelentéktelen kérdés Isten előtt. Még a hívők titkos bűneit sem hagyja figyelmen kívül. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. 1. Korintusi levél, 3. rész, 16. és 17. vers. Istenhez tartozunk, és a Szentlélek temploma vagyunk. Aki megrontja ezt a templomot, az halálos bűnbe esik. Van halálos bűn. Ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követ el, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követ el. Van halálos bűn. Nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. János első levele, 5. rész, 16. vers. Lehetséges, hogy a hívő ember bűnkövet el, és ezért Isten halállal bünteti. Az ilyenért nem szükséges imádkozni, mert Isten nem engedi tovább élni. Honnan ismerjük föl, hogy valaki ilyen bűnbe esett? Nem tudom. De gondolnunk kell arra, hogy Isten a saját gyermekeit is megítéli, ha az szükségessé válik. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki meghal, az ítélet miatt hal meg. Mégis van halálos bűn, amikor Isten megbünteti az engedetlenkedőt. Az engedetlenséget talán a titkos bűnök területén gyakoroljuk elsősorban. Egy édesanya figyelmeztetheti kisfiát, hogy ne verekedjék a szomszéd fiúval. Megmondja neki, hogy ha nem tudnak verekedés nélkül játszani, haza kell mennie. Talán többször is figyelmezteti erre a kisfiát, és mindannyiszor verekedni látja őt. Végül kimegy, és a drága kisfiút bevezeti a házba. A kisfiú ezt mondja: anyu, nem akarok bemenni. De be kell mennie a házba. Nem akar bemenni, de nem akar engedelmeskedni sem. Isten jól tud fegyelmezni. Néha a vétkező gyermek annyira megáltalkodik, hogy az atyának haza kell őt vinnie. Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. A ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Ézsaiás könyve, 59. rész, 2. vers. Isten gyermekének föl kell ezt ismernie, és meg kell vallania a bűnét. Lehetnek titkos bűnök, amelyeket a hívő nem vall be. Ha Isten lesújt rá, akkor azért ne Istent hibáztassuk. A büntetés oka maga a vétkező hívő. Olyan korban élünk, amelyet eláraszt a szexőrület. A nemi bűnök tombolnak, és a vérbetegségek járványosan szedik áldozataikat. Milyen nagy leckét kapunk ebben a fejezetben ezekkel kapcsolatban? Örülök, hogy most bezárhatom e fejezet lapjait, mert olyan félelmetes képet tárt elénk. Mégis ez az emberi család képe, és mi is tagjai vagyunk ennek a családnak. Most érkezünk el Mózes 3. könyvének 16. fejezetéhez, és ez olyan, mint amikor a sötétségből kilépünk a világosságra. Kikerülünk az alagútból, és belépünk a tiszta déli napfénybe. A 16. fejezet a legnagyobb lelki tanulságot közli velünk. A Mózes 3. könyvében eddig érintett témák az áldozatokkal, a papokkal és a bűnökkel voltak kapcsolatban. Ezek egyike sem foglalkozott véglegesen és teljességgel a bűnnel. Most érkezünk ahhoz a fejezethez, ami minden eddigi fejezetnél teljesebb és átfogóbb módon kezeli a bűnt. Legalábbis nekem még határozottabban és megfelelőbben mutat rá Krisztus művére a megváltásban, mint az eddig olvasott részek. Ez az ő megváltó művének az előképe. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Kolossei levél, 2. rész, 16. és 17. vers. Az árnyék maga a kép. Jól lehet a kép szegényes pótléka a valóságnak vagy a valódi személynek, mégis a valóságra mutat. Évekkel ezelőtt Hengstenberg mondta: a típusok tanának megvilágítása, amit teljesen elhanyagoltunk, fontos kérdésé válik a jövő teológusok előtt. A nagy engesztelési nap képe vagy típusa megérdemli a gondos tanulmányozást. Dr. Kellogg a nagy engesztelési nap jelentőségét a következő módon hangoztatja. Talán az volt a legfontosabb és legjellegzetesebb az egész mózesi törvényhozásban. A rabbik az engesztelési napot egyszerűen úgy jelölték, hogy a Jom, a nap. Ezen a napon a bűn kérdése megfelelőbb módon oldódott meg, mint bármilyen más a mózesi rendszerben szereplő szertartás által. A 16. versben megfigyelendő a következő. Minden vétkes hitszegés miatt. Azután a 22. versben. Hadd vigye magával a bak minden bűnüket. És a 21. versben. Izrael fiainak minden bűnét és minden vétkes hitszegését. Minden bűnért és minden hitszegésért, tehát valamennyi elkövetett vétkükért engesztelést nyertek. Ez volt a legjobb, amit a törvény ajánlhatott Krisztus eljöveteléig. E nappal kapcsolatos előírások és korlátozások Áron fiainak, Nádábnak és Abihunak a lázadásával és engedetlenségével kapcsolatos történelmi esetből fejlődtek ki, amikor berontottak a szentek szentjébe, és az Úr halálra sújtotta őket közvetlen ítéletével. Az engesztelési napot a 7. hónapban, a 10. napon tartották. Ezek a számok jelentősek a Szentírás legnagyobb részében. A 7. a pihenés hónapja és a megnyugvásra, a munkától való megpihenésre utal. Bizonyára nem véletlen, hogy ezt a napot választotta ki Isten, hogy a Krisztusban való megváltás nyugalmává tegye. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkától, mint Isten is a magáétól. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 10. vers. A 10-es egy másik kiemelkedő szám a Szentírásban, és úgy látszik, az a gondolat van benne, ami kifejezi Isten teljes akaratát és intézkedését. Ő 10 parancsolatot adott. Adhatott volna még egyel többet, de nem tette. Isten megkéri a 10-et, és Izrael maradékát 10-résznek határozza meg az írás. A 10-es kifejezi Isten szándékát és célját. A 10. nap kifejezi azt az igazságot, hogy Krisztus eljött, hogy cselekedje Isten akaratát. Az Úrnak úgy tetszett, hogy megrontsa őt, és hogy gyászoljon bűneinkért. Ő az idők teljességében, a kijelölt órában jött el. Az engesztelés szó héberül kafat, ami azt jelenti, hogy betakar. Isten nem vette el a bűnöket az Ószövetségben. Ő betakarta azokat, amíg Krisztus megérkezett és eltávolította az Úrból. Ezt számos igehely tanítja. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embernek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 30. vers. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által, mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte. Római levél, 3. rész, 24. és 25. vers. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökké való örökség ígéretét. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 15. vers. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelki ismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 8. és 9. vers. A nagy engesztelő nap olyan módon mutatott Krisztusra és szabadítására, ahogyan egyetlen más áldozat, szertartás vagy ószövetségi rendelés sem tehette. Kinyilatkoztatta Krisztust, a mi nagy főpapunkat, aki bement értünk a szentek szentjébe. Beszélt az Úr Mózeshez, Áron két fiának a halála után, akik meghaltak, mert az Úr elé mertek lépni. Ezt mondta az Úr Mózesnek. Mondd meg testvérednek, Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szentélybe a kárpiton belül, a ládán levő födél elé, hogy meg ne halljon, mert a födél fölött jelenek meg felhőben. Mózes 3. könyve, 16. rész, 1. és 2. vers. Az előírások, rendelések és a nagy engesztelési nap szertartása lényegessé vált Nádáb és Abihú halálának esete után, akik berontottak a szent helyre, és Isten közvetlen ítélete nyomán elpusztultak. A nagy engesztelési nap magyarázatot ajánlott e két férfi hirtelen halálára. Isten végtelen szentsége és az ember végtelen bűnössége lett világossá ezen az Isten tiszteleten. Nagy szakadék van Isten és az ember között, de ez nem végleges. Legyen érte hála Istennek! Az áthidalás megtörtént. Ma Isten arra bátorítja az embereket, hogy jöjjenek hozzá, de barátom, Isten módján kell Istenhez közeledned. Ha Isten akarata szerint jössz, akkor bátran jöhetsz. Mivel pedig, atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 19. verstől a 22. versig. Mert általa van szabad útunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Efézusi levél, 2. rész, 18. vers. A meghívás így hangzik, jöjjetek! Ez azt jelenti, hogy Isten útján közeledhetünk. Ha így tesszük, akkor nagy bizalommal járulhatunk hozzá. Megfigyelheted, hogy mindez azért történt, mert Áron két fia betolakodott a szentek szentjébe. Isten most ezt mondja. Nem jöhettek bármikor az én színem elé. Nekünk egészen más a felszólítás. Mi bármikor mehetünk és bárhol beléphetünk Isten jelenlétébe. Vagyis azzal a feltétellel, hogy Krisztus által megyünk. Valójában úgy hiszem, hogy bűnt követnek el egyesek, amikor imádkoznak. Egy lelkipásztor, aki elutasítja Krisztust, és nyilvánosan mégis Istenhez imádkozik, nem Jézus Krisztus által járul Istenhez, hanem valamilyen más úton akar menni, amit Isten nem fogad el. Ez volt Nádáb és Abihú bűne. Úgy menjen be Áron a szentélybe, hogy vigyen egy bikát vétekáldozatul, és egy kost égő áldozatul. Öltözzék gyolcsból készült szent köntösbe. Gyolcs nadrág legyen rajta. Gyolcs övvel övezze magát körül. Gyolcs süveget tegyen a fejére. Szent ruhák ezek. Mosakodjék meg azért vízben, és úgy öltse fel ezeket. Mózes 3. könyve, 16. rész, 3. és 4. vers. Ezzel a nappal kapcsolatban az volt a különleges és jelentőségteljes vonás, hogy egyedül a főpap vitte véghez a szertartást. Nem volt vele egyetlen munkatársa sem. Amikor bemegy a szentélybe engesztelést végezni, egy ember se legyen a kijelentés sátrában, egészen a kijöveteléig. 17. vers. Ez az ő feladata volt, a legalsóbb rendű munkáktól a főpapi szolgálatokig. Minden más pap visszavonult a szent sátortól. Egyedül ő lépett be, mert az engesztelés munkája az övé volt. Ezt fontos látnunk, mert Krisztust mutatja be. Krisztus egyedül viselte a világ bűneit. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. 22. Zsoltár, 2. vers. Krisztust elhagyta Isten és ember egyaránt, amikor bűnné lett értünk. Mégis ő és az Atya közösségben volt egymással az üdvösség tervében. De eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek mindenki a maga otthonába. És engem egyedül hagytok, de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. János evangéliuma, 16. rész, 32. vers. Ez nagy titok. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. 2. Korintusi levél, 5. rész, 19. vers. Imádkozzunk! Istenem, újból megköszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus közben járómmá lett előtted, és általa én is bizalommal járulhatok eléd az ő nevében. Légy áldott ezért a nagy kiváltságért. Ámen.